A hírek után most folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Miklós történész, a Károly Gáspár Tudományegyetem professzora, az Aréna vendég. Ott hagytuk abba, hogy a megítélése szerint az oroszok rosszul költötték el az irdatlan energiabevételeket, de itt van például az űripar. Hát ez kellett, tudós, számítógép, programozás, ez minden kellett. Ez volt a kivétel?
Nem, arról van szó, hogy ez a hadipar része volt. Mert hiába beszéltek nagyon sokan és írtak, hogy az űr békés felhasználása, rengeteg propaganda anyag készült arról, hogy teljesen a békés célokat szolgálja az űrkutatást. Ez a hadipar nagyon kemény része volt, és amikor az Amerikai Egyesült Államok először Japán ellen bevetik Hiroshima-ba, majd Nagasaki-ba az atombombát, a Szovjetunióban megindul az atomipar még erőteljesebben, lelopják részben az amerikai technológia egy részét, megszerzik a terveket, de odahaza is egy nagyon komoly tudós gárda volt. Németország legyőzése után a német rakéta szakemberek egy része Wernher von Braun vezetésével az Egyesült Államokba került, lényegében mint foglyok, de kb. 300 tudós a Szovjetunióba került, voltak saját nagyon komoly rakétaipari szakemberek, kevesen tudják azt, hogy Tupolevtől kezdve és más repülőgép konstruktorok is, nagyon sok repülőgép konstruktor, az űrkutatás leendő atya Koroljov és mások, ez voltak pontosabban olyan később olyan kutatóintézetekben, ahol az ember dolgozott. Szolzsenyicinnek van a Pokol első köre című regénye, amely pont egy ilyen intézetben játszódik le. És az 1950-es évek közepére, ha nem is előzte meg nagyon az Egyesült Államokat, de versenybe kerül a Szovjetunió, és bizony átmenetileg sokkal látványosabb sikerei voltak. És aztán a végén ez is érdekes módon megfeneklett. Bizonyos téren előre ment a Szovjetunió, de például a Hold meghódítása, a Mars zondák, stb. Ezek már nem olyan szépen haladtak. Miért? Egy csomó helyen a Szovjetunióban lemaradt. Van egy ilyen érdekes elmélet, nekem egy komoly tudománytörténész nemrég ez kifejtette Washingtonban, hogy a szovjet ipari kémkedés rendkívül fejlett volt. Rendkívül sokat lekopintottak, és egy kicsit emiatt az alkotó véna lemaradt a különböző kutató. Olcsó volt a hadipar számára pillanatnyi technológiát megvenni titokban, kokomlistát kikerülve, sok mindent megszerezni, nem a kicsit lemaradt a szovjet hadipar, és nem véletlen, hogy 1967-ben például a szovjet gépek, a MIG-ek fölveszik még a közel-keleti összecsapások során a versenyt a nyugati, az F-gépekkel, B-gépekkel, stb. A versenyt, és aztán később már a 72-ben, meg a 80-as években a szovjet haditechnológia már nem olyan fejlett. Persze, hogy a Szovjetunió 50-szer elpusztította volna a világot, ha kitör a harmadik világháború, de az Egyesült Államok is megtette volna ezt. Az űripar nagyon érdekes, amikor szétesett a Szovjetunióban, amikor baj volt. Mert tulajdonképpen a bajkonúri kilövő hely az Kazasztán területén van. És ez is egy gondot okozott. Általában a hadsereg akkor nagyon megy, csomó atom támaszpont, rakéta támaszpont, a Szovjetunió azon részein volt, ahol amelyek tulajdonképpen már más köztársaságokhoz kerültek. Általában Sztálin alatt, Hruscsov alatt és Brezsnyev alatt nagyon tudatosan úgy épült fel a szovjet hadipar, és általában a nehézipar, hogy különböző köztársaságokba telepítenek gyárakat. Ezek a gyárak csak részfeladatokat látnak el, a munkaerőt is úgy telepítik, és például a hadipar alkatrészei Örményországba készülnek, más alkatrészek egy moszkvai vagy egy leningrádi üzemben, és esetleg Ukrajnába szerelik ezeket össze. Újra kellett egy csomó dolgot kezdeni. Tény és való, hogy jelenleg a világ szabadalmi piacán és a hadipari piacán az orosz hadipari termékek nem a legkeresettebb cikkek. Az is tény, hogy vannak kivégyen előre haladó dolgok. Az űripar is sem stagnál, de most az olaj és a gázipar az emészti föl a föltalálók erejét, mennek a legjobb szakemberek, abból lehet jól élni. Még csak annyit nagyon érdekes dolog, hogy rengeteg szakember, atomipari, hadipari szakember külföldre került akkor a Szovjetunió összeomlásakor is. Szinte hihetetlen, hogy az Egyesült Államoknak volt egy olyan terve, hogy anyagilag kihitte volna Sztálin vagy Brezsnyev a sírjában forgott, amikor ez elhangzott, hogy anyagilag támogatni az orosz hadipart, hogy ezek az orosz, vagyis módszovjet szakemberek, feltalálók, konstruktőrök ne Líbiában, nem Észak-Koreában, nem Irakban és nem Iránban kössenek ki hatalmas pénzét. Ez egy reális veszélynek tűnt, egy jó pár szakember megfogtott, érdekes, hogy a többiek azért visszamentek nagy részt. Visszamentek, vagy letelepedtek nyugaton. Azért az amerikai, a szürke állomány, az amerikai különböző kutatóintézetek sorra fogadták be akkor, vagy izraeli, vagy német kutatóintézetek, az orosz szürke állomány, de csak egy határig.
A közelmúltnál is közelebbi múlt, a Gorbacsov időszak, az jól kutatható már? Vagy mi minden titkos és minden zárt?
Papíron nagyon jól kutatható, mert Moszkvából létezik az úgynevezett Gorbacsov Foundation, vagyis Gorbacsov Alapítvány. Gorbacsov papíron ennek a vezetője, gyakorlatilag az Irina lánya irányítja, de hát vannak ott szakemberek, egészen idős emberek, Gorbacsov egykori munkatársai, Csernyáz, Aglágyin, mások. Ott vannak fiatal kutatók is, eleinte Gorbacsovnak nagyon könnyű volt megszerezni a pénzt az intézet hetetésére, működtetésére, és egyik feltétele az volt, egyszerűen járt előadásokat tartani, Gorbacsov általában szereti a pénzt, nagyon is szerette. Én Brazíliában voltam egy tudományos konferencián, és előző héten járt ott Gorbacsov, és az Izvestia című orosz lap tudósítója, aki hát lehet, hogy szovjet hírszerző volt, mert általában ezek a szovjet tudósítók egy része hírszerző volt, de mindesetre ott dolgozott, mint hivatalos tudósító, ott is maradt, mint üzletember, de hát néha-néha Brazíliából, hát milyen hírek vannak Brazíliából, tudósított a lapot, hát ott járt Gorbacsov, rögtön odarohant, hogy szép interjút, és Gorbacsov annyit mondott neki, hogy mivel az Izvestia, és mivel az az ő egykori kedvenc lapja, $2500. Na most Gorbacsov hatalmas pénzeket sibolt be, ezt a nagyon komoly nyugati alapítványok eleinte támogatták ezt az intézetet. A végén Gorbacsovnak már nem megy olyan jól, mert például az egyik német cég még arra is felfogadta Gorbacsovot, hogy ő híres emberekkel csináljon interjúkat. Tehát Lolo Brigidával, a pápával, Kissingerrel, tehát nem egy újságíró, hanem majd, ha Gorbacsov megkeres őket, akkor ez a trúvány. De ez a terv sem igazából valósult meg. Én úgy tudom, ez a filmsorozat nem is készült el, de megindult ez az egész dolog. És minden esetre Gorbacsov most abszolút népszerűtlen ember, sokan hazájában, sokan azt hiszik, hogy ő veszélytette el ezt az országot, a Szovjetuniót, és Gorbacsov internetre tette a nála levő levéltárok forrását jelentős részét. Tehát papíron, akár még Budapestről is, sok mindent meg lehet nézni. Ő némi pénzért kutatható is ez az intézet, ennek az intézetnek a levéltári anyaga. Én azt hiszem, hogy egy olyan történelmi periódusban, ahol egy részben nagyon sok minden az úgynevezett telefon jog apján érvényes, tehát négy szem közti tárgyalások nem készültek jegyzőkönyvek, a személyes beszélgetés, a memoár, az úgynevezett oral history, a szóbeli történetiség is nagy szerepet játszik, és Gorbacsov művei két vaskos kötetet publikált, rendkívül üresek, rendkívül felszínesek, nem egy értékes forrás. Gorbacsov majdnem mindegyik munkatársa megjelentette már az emlékiratait, nekem otthon van két vagy három polc tele ezekkel a könyvekkel, és a Gorbacsov ellenfelei és riválisai által írt könyvekkel, naplókkal.
Kikerekedik belőle az a történet, nem. Hogyha nem Gorbacsov beszélytette a Szovjetuniót, akkor ki?
Nem kerekedik még sok mindenki ebből, mert mindenki rendkívül szubjektív, a külpolitikai faktor általában hiányzik, ilyen udvari intrikák alapján szinte mind a cárok udvara jelenik meg a gorbacsovi Szovjetunió. Néhány séma, néhány sztereotípia, a mai napig nem értik például azt, hogy Gorbacsov egyáltalán mikor szakította a sztálini eredetű, vagy az ortodox, vagy a brezsnyevi eredetű szocialista rendszer eszméjével. Gorbacsov maga utólag rengeteg legendát szült, például amikor Izraelben járt, akkor Betlehemben látványosan a nyilvánosság előtt, újságírók előtt azt mondta, hogy üdvözöllek Krisztus, a világ első szocialistája, én Gorbacsov üdvözöllek téged, a világ utolsó szocialistája. Ez volt egy ilyen gesztus. De ugyanakkor, akkor az Egyesült Államokban járt, a Hoover intézetben, Hoover intézet az Kaliforniában, egy konzervatív, úgynevezett jobboldali intézet, kiváló szakemberek irányítják ezt az intézetet, hatalmas archívum, akkor volt egy szűkebb összejövetel, és Gorbacsov egy másik mesét adott elő, hogy egyszer amikor a Sztávropoli pártbizottság egyik titkára volt, Eduard Csevarnadze, a grúz pártszervezet vezetője meglátogatta őt, és akkor sétáltak ketten a hegyekben, senki nem hallgathatta le őket, azt mondták, hogy ez a szocialista út az járhatatlan. Ahhoz képest, hogy Csevarnadze KGB tábornok is volt, és ahhoz képest, hogy az ő uralma alatt Grúziában halálos ítéletek voltak, és ahhoz képest, hogy Csevarnadze 24 alkalommal említette Brezsnyev nevét egy rövid beszédben, és ahhoz képest, hogy ugyanebben a beszédében azt mondta, hogy mindenhol a nap az mit tudom, hogy bizonyos helyről jön, általában a keletről, de északról jön a nap Grúziában, mert a Oroszországban északon. Ahhoz képest nem biztos, hogy Csevarnadze, hát ilyesmit mond, és nem biztos, hogy az a Gorbacsov, aki úgy került előtérbe, hogy egy olyan területnek volt a pártitkára, ahol kiváló nyaralók vannak Észak-Kaukázus vidéken, és Brezsnyev is, és Andropov is, és mások is állandóan ott nyaraltak, tehát amúgy is tehetséges, jó szervező volt, fiatal, energikus, agilis, fölfigyeltek rá, tehát nem, hogy akkor ő azzal hozakodott már elő, hogy ő a szocialista mondjuk rendszer ellenfele. Nekem a véleményem, hogy a kortársak azért egy ponton túl képtelennek megérteni egy politikust. Rálátás kell, történelmi rálátás.
Várjunk egy 50-60 évet, és akkor eldönthetjük, hogy Gorbacsov
ugyanakkor,
hogy mit csinál, vagy csak sodródott, és így alakult.
Ugyanakkor rendkívül szubjektív is ilyenkor az ember, de ugyanakkor az biztos, hogy ahogy haladunk a 20. század történetének feltérképezésében, megnyílnak egyrészt a levéltárak, másrészt teljesen kihal az a generáció. Nekem van egy ismerősöm Moszkvában, Boris Jefimov karikaturista, most volt 105 éves, kitűnő memóriájú ember, teljesen tiszta az agya, már több éve, néhány éve már nem teniszezik. De ő is azt mondja, hogy ő is már kezdi felejteni a múltat. Ő még 24-ben Lenin húgával dolgozott egy szerkesztőségben, és Lev Trocki írt előszót az ő karikatúra gyűjteményhez. És azt mondta, hogy az akkori időket kezdi a mai saját maga által felállított legendárium alapján rekonstruálni. Én azt hiszem, azért a rálátás nagyon fontos, bizonyos éveknek el kell tenni.
Van Oroszországban is tényleg egy percünk van már csak oral historit? Hát ők ugyanúgy gyűjtik, mint ahogy Magyarországon egy időben gyűjtötték a...
Óriási az érdeklődés, de főleg nyugati pénzen még most is. Nagyon érdekes kísérlet volt, hogy az utolsó kolhoz parasztokat megszólaltatni. Azokat a 100-hoz közeledő, 90-hez közeledő emberek, akik kamaszkorban megélték a kollektivizációt, az ukrajnai éhénységet. Szörnyű történetek jönnek elő, és ezeket a száraz levéltári anyag alapján nem is lehet igazán megérteni. Én is kutattam levéltárban az ukrajnai éhénység történetét, kutattam és olvastam azt, hogy Sztálinnal az Élin a pártszervezet mit segítette az éhezőket, holott tudatosan pusztítták ki az ukrán borosságot.
Humiktus, köszönöm szépen a beszélgetést!
Az Aréna esti adásának ismétlését hallották.